Kedves hallgatom! Ámósz könyve 8. részének 6. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Hogy megvehessük a nincsteleneket pénzen, a szegényeket egy pár saruért, és eladhassuk a hulladék gabonát. Hogy megvehessük a nincsteleneket pénzen, a szegények még rabszolgáknak is eladták magukat. Ezt engedélyezték abban az országban a mózesi törvények szerint. A gazdagok megvásárolhatták a szükségben levőket egy pár saruért, és ez is mutatja, hogy milyen olcsók voltak. Megvehették a szegényt a gabona maradékáért. Ez azt jelenti, hogy másodrendű gabonát, maradékot adtak értük, azt a részt, amit a becsületes eladók eldobtak volna. Sohasem éreztem helyesnek, hogy régi ruhákkal segítettük gyülekezetünk szegényeit. Sohasem éreztem, hogy bárminek a maradékát kellene nekik adnunk. Amikor éppen elkezdtem lelkipásztori szolgálatomat, egy tehén tenyésztő azt mondta, hogy általánosságban egy liter fölözött tej marad minden nap, és azt nekem adja, mivel kis gyülekezetben szolgálok. Nem fogadtam el a tejet, jól lehet, felhasználhattam volna. Úgy éreztem, nem helyes, ha valakiben azt az érzést tápláljuk, hogy valami rendkívüli áldozatot hoz az Úrnak, amikor a maradékról lemond. Gondolj arra, amit Dávid mondott. Csak áron veszem meg tőled, mert nem akarok ingyen kapott áldozatot bemutatni Istenemnek az Úrnak. Sámuel 2. könyve, 24. rész, 24. vers. Nem véletlen, hogy amikor az Úr Jézus e földön járt, leült és figyelte, hogy az emberek miként adakoznak a templomban. Vajon ez az ő dolga volt? Igen. Őt érdekelte, hogy mennyit adnak neki, és mennyit tartanak vissza maguknak az emberek. Feltételezem, el tudott képzelni, hogy egyetértek Ámosszal. Talán azért szeretem Ámoszt annyira, mert az én nyelvemen beszél. Ő maga is szegény ember volt, és olyanokat mondott, amiket nagyon is értek. Láthatod, Ámosz megmagyarázza, hogy Izrael miért hasonlít egy kosár nyári gyümölcshöz. Izrael jósága éppen olyan romlandó volt, mint amilyen hamar tönkre mehetett a nyári gyümölcs. Ennek egyik bizonyítéka az volt, ahogyan a szegényekkel bántak. Megesküdött az Úr Jákob büszkeségére. Sohasem felejtem el tetteiket. Ámosz könyve, 8. rész, 7. vers. Megesküdött az Úr Jákob büszkeségére. Jákob büszkesége az Úr Jézus Krisztus. Az Úr esküdött meg az eljövendő mesiásra. Ennél nem lehetne nagyobbra esküdni. Most figyeld meg, hogy mit esküdött az Úr. Sohasem felejtem el tetteiket. Mint ahogy e könyv elején már láttuk, Isten nem felejti el egyikünk cselekedetét sem, emlékezik a hívők és nem hívők tetteire egyaránt. Akik hívők vagyunk, rajtunk egy napon ez teljesedik be, mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. 2. Korintusi levél, 5. rész, 10. vers. Ámosz korában felhalmozták bűneiket Isten haragjának a napjára, és ő minden bűnükre emlékezett. Ne rendüljön meg emiatt a föld, és ne gyászoljon minden lakója. Úgy megemelkedik akár a Nílus, árad és apad, mint Egyiptom folyója. Ámosz könyve, 8. rész, 8. vers. Egyes írásmagyarázók szerint ez földrengésre utal. Ez lehetséges, és bizonyára nem kívánnám kizárni ennek esélyét. Azonban azt hiszem, hogy Isten leszáll és keményen megítéli őket, ami miatt remegni fog az ország. Még ma sem mehetünk végig Samárián és a Gilgál és Bétel körüli hegyes vidéken úgy, hogy ne döbbennénk meg az ország félelmetes állapota miatt. Az valamikor gazdag, gyümölcstermő terület volt, buja növényzettel, sok fával, de napjainkban az az ország rész szinte sivatagnak tűnik. Ez azt bizonyítja, hogy az ítélet vihara zúgott el fölötte. Isten alászállt, és kezét ránehezítette az országra. A következő fejezetben látni fogjuk, hogy a jövőre vonatkozó ígéretben benne van az országnak szóló ígéret is. Amikor proféciákat tanulmányozunk, gondolnunk kell arra, hogy akár ítéletet, akár áldást ígért Isten, az az országot is éppen úgy érintette, mint az embereket. Ezért nem fogadhatom el azt a föltevést, hogy a Szentírás proféciái beteljesedtek azzal, hogy a zsidók visszatértek országukba. Jól lehet, tényleg visszakerültek őseik földjére, de még lelkileg nem tértek vissza az Úrhoz. Nyilvánvaló napjainkban, hogy Isten áldása még nincs azon az országon. Az az ország még nem sokat változott. Igaz, nagyon kemény munkát végeznek azon a vidéken, a mocsaras területeket lecsapolják, öntözéssel rónává változtatják a sivatag sok területét, amely virágzik, mint a rózsa, de kevés ilyen hely van még abban az országban. Ezért nem mondható el, hogy ezek a nagyszerű proféciák már valóra váltak. Izrael legutolsó visszatérése az országba még nem következett be. Emlékezzünk arra, hogy New York Cityben több zsidó van, mint Izrael egész országában. És ez nekünk elég sokat mond. Azon a napon így szól az én Uram, az Úr, naplementét idézek elő délben, és sötétségbe borítom a földet fényes nappal. Ámosz könyve, 8. rész, 9. vers. Most itt Ámosz arról a napról beszél, amire nézve már láttuk, hogy szakkifejezésként utal az Úr napjára. Általánosságban a nagy nyomorúságot kell rajta értenünk, mert az jön először. A nap az éjszakával kezdődik, ami Izraelt illeti. Ámosz a közeli és távoli jövőre vonatkozó proféciákat összekeveri. Az Úr napja még nem érkezett meg. A nap még nem ment le fényes délben, és a föld még nem homályosult el világos nappal. Amikor Ámosz ezt írta, az még mindig a távoli jövőre mutatott. Most pedig foglalkozzunk Izrael közvetlenebb jövőjével. Ünnepeiteket gyászra változtatom, és dalaitokat siratóénekre. Minden derékra gyászruhát húzatok, minden fejet kopasszá teszek, olyan gyászba borítom őket, amilyent az egyszülöttért tartanak. Ilyen keserves nap lesz a végük. Ámosz könyve, 8. rész, 10. vers. Ünnepeiteket gyászra változtatom, és dalaitokat siratóénekre. Isten 7 ünnepet rendelt Izraelnek. Az izraeli férfiaktól megkövetelte, hogy a nagy ünnepek közül 3 alkalommal jelenjenek meg előtte. Örvendezve kellett oda menniük. Ez a magasztalás, a hálaadás és Isten dicséret alkalma volt. Most Isten azt mondja, hogy mivel ünneplik ugyanezeket az ünnepeket, de nem adnak neki dicsőséget, ezért ünnepeiket gyásszá változtatja. Éppen az ellenkezője lesz annak, amit eredetileg tervezett nekik. Dalaitokat siratóénekre változtatom. Amikor Isten ítélete szakad rájuk, többé nem lesz éneklés országukban, nem fognak örvendezni, csak sírni tudnak. Jól lehet, bizonyára nem vagyok zenekritikus, meg tudtam figyelni a modern zenei irányzatot. Amikor fiatalember voltam, akkor a népi zene volt a divatos. Ezt követte a jazz, majd a rock and roll, ma már a hard rock a divat. Észreveszel-e valami örömet abban a muzsikában? Ó, a zenében van nagy dübörgés úgy annyira, hogy nem is lehet hallani a melódiát, és csak nem olyan értelmetlen mozgást kíván meg, amihez semmi gondolkodás nem szükséges. Ez a fajta zene fölkorbácsolja a testet, de egyáltalán nem ad igazi örömet. Ezt a zenét szolgáltatja a világ. Ez szomorú és tragikus zene. Amikor egyszer Bécsben voltam, részt vettem az egyik operai előadáson. Életemben akkor hallottam először operát, és meg kell vallanom, hogy nagyon élveztem. Mégis tragédiáról szólt. Egy fiú nem nyerhetett meg egy lányt. Az opera tragikus történetet mutatott be, és az énekek sirámok és jajgatások voltak. Ilyen zenét produkál ez a világ. Megdöbbent az, amit Isten mond. Dalaitokat sirató énekre változtatom. Olyan gyászba borítom őket, amilyent az elsőszülöttért tartanak. Ilyen keserves nap lesz a végük. A derékra kötött gyászruha és a megkopasztott fej a legmélyebb gyászolást jelzi. Ez szó szerint beteljesült abban az ítéletben, aminek hamarosan utol kellett érnie őket. Jön majd olyan idő, így szól az én Uram, az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Ámosz könyve, 8. rész, 11. vers. Ez a legszokatlanabb éhség. Isten átadta nekik az ő szavát, és elutasították azt. Megvetették, és elfordultak tőle. Most Isten azt mondja nekik, hogy jön egy olyan nap, amikor többé nem részesülnek Isten igéje hallgatásának a kiváltságában. Isten megmondja ezt bármelyik gyülekezetnek vagy népnek, ha nem hallgatják szavát. Miután odaadta nekik, visszavonja tőlük az ő igéjét. Azt hiszem, ezt láthatjuk napjainkban ezen a világon. Elutasítják az emberek Isten igéjét. A gyülekezetek átformálódnak a liberalizmus hatására, és Isten igéjét többé nem prédikálják. Isten igéjének az insége érkezett meg. Országunk valamikor nagy gyülekezetei közül sok helyen, főként a nagy belvárosi gyülekezetekben elfordultak Isten igéjétől. Ennek következtében sok gyülekezetet be kellett zárni. Másokat alig látogatják az emberek, és sok gyülekezet veszteségesen működik. Még a nyitvatartó gyülekezetek is elveszítették befolyásukat, és elveszítették vonzó erejüket. Korunkban igen kismértékben hirdetik Isten igéjét ebben az országban. Minden szállodában és motelben ott vannak a Gedeon bibliák. Csak nem mindenkinek van bibliája. De ki tanulmányozza és ki olvassa a bibliát? És ki hisz a bibliában? Úgy vélem, kezdjük tapasztalni az Isten igéje utáni éhséget és szomjúságot ebben az országban. Támolyognak majd tengertől tengerig és északtól keletig. Bolyongnak és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Ámosz könyve, 8. rész, 12. vers. A támolygó emberek tengertől tengerig vándorolnak, és keresik Isten igéjét, de nem találják meg. Isten az ő választott népe iránti nagy szeretetéből elküldte igéjét a proféták által, de elutasították szabát, üldözték, sőt megölték profétáit. Most Isten egyik ítélete az, hogy nem hallhatják szavát. Országunkban ehhez hasonló tapasztalhatunk korunkban. Sok levelet kapok az egész országban olyan emberektől, akik leírják, hogy városukban vagy lakóterületükön nem tanítják a Bibliát évek óta. Már sújtja országunkat ez a fajta éhség. A világon a legfontosabb az, hogy Isten igéjét továbbítsuk minden rendelkezésünkre álló eszközzel. Azon a napon elepednek a szomjúságtól a szép szűzek és az ifjak. Ámos könyve, 8. rész, 13. vers. Még a fiatalok, a társadalom legígéretesebb és legenergikusabb tagjai is elepednek az Isten igéje utáni szomjúság miatt. Akik Samária bálványára esküsznek, és így beszélnek, Dán istenére mondom, vagy a Beérsebai útra mondom, elesnek, és nem kelnek fel többé. Ámos könyve, 8. rész, 14. vers. Az volt a szokásuk, hogy isteneik nevében esküvést mondtak. Samária bálványa utal az aranyborjúra, amit Bételben állítottak föl. A második aranyborjút Dánban helyezték el, és volt egy bálványimádó szentély Beérsebában, mint ahogy már láttuk. Isten ítélete szakadt rájuk ezért a bálványimádásért, és ezt írja le e fejezet utolsó része. Elesnek, és nem kelnek fel többé. Ez jelzi az északi királyság széthullását és végleges elbukását. A 10 törzset fogságba hurcolták, és soha többé nem tértek vissza, mint Izrael északi királysága. Amikor visszatérnek hazájukba, akkor a 12 törzs részeként kerülnek oda. Ez a fejezet zárja az ítélet üzeneteit, amiket Ámosz Izraelnek átadott. Ámosz a távoli jövőbe tekint, és Izrael helyreállt királyságának dicsőséges látomását mutatja be. Láttam az urat az oltárnál állni. Ezt mondta. Üss az oszlop főre, hogy belerendüljenek a küszöbök, hadd hújjanak a kövek mindnyájuk fejére. Akik megmaradnak, azokat fegyverrel ölöm meg. Nem tud elfutni közülük senki. Nem fog megmenekülni közülük senki. Ámosz könyve, 9. rész, 1. vers. Ez leírja az asszíriaiak bezönlését. Szükséges megértenünk, hogy az oltár nem Salamon jeruzsálemi templomának az oltára, hanem valószínűleg a samáriai Baál templom oltára. Láttam ennek a templomnak a romjait Samáriában. Üss az oszlop főre, hogy belerendüljenek a küszöbök, hadd húljanak a kövek mindnyájuk fejére. Az ostrom idején az emberek a templomokban kerestek menedéket, de a templomokat olyan hamar ledöntötték, hogy sokan ott lelték halálukat a lezuhanó oszlopok alatt. Akik megmaradnak, azokat fegyverrel ölöm meg. Nem tud elfutni közülük senki. Nem fog megmenekülni közülük senki. Az életben maradókat a városból fogságba hurcolják. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenem, igéd újból bizonyítja, hogy szavaid megállnak. A bűnöst utoléred. Nem menekülhet el bűnének büntetése elől. Segítségedet kérem, hogy ezt mindig magam előtt lássam, és óvakodjam a bűntől életem minden pillanatában. És ha mégis vétkezem, fussak oda az Úr Jézus Krisztushoz, és érdeme által kérjem tőled a bűnbocsánatot. Ámen.